7:30 12 óra után a gazda élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda élet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Koba könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja.
Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Hamarosan gazda híreket mondunk. A hétvégén negyedik alkalommal szervezték meg a Szent Mihály napi állatvásárt Csigdán falván. A Gazda élet mikrofonjával mi is ott voltunk.
Szinte már röstölködve említem minden egyes vásáron, főleg itt Dánfalván, hogy hihetetlen az a minőségbeli fejlődés, amelynek szemtanúi vagyunk itt Felcsíkon.
Egyáltalán műveletlen terület nincsen. Ami olyan terület, hogy nem lehet kaszolni, az legeltetik, a bánti szalatokat pedig erre jobban kihasználják, sílókukoricának, gabonaféléknek.
Majd az október elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Sikertörténetünkben ma Bajkó László, gyergyószentmiklósi vállalkozót ismerhetik meg.
Kiderült, hogy ez a termék a hideg időszak terméke, nyáron, a meleg hónapokban nem igazán eladható, sehogy nem tudjuk meggyőzni az embereket, hogy a mics helyett töltött káposztát tegyenek.
Néhészkedő hallgatóinkat az októberi tennivalókra emlékeztetjük. 3/4 után lesz nyereményjáték, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Az Európai Parlament a mezőgazdasági céllal tartott állatok klónozásának, a klónozott állatok utódaiból készült termékeknek és azok uniós importjának betiltása mellett foglalt állást. Az EP a jogszabályt minden tagállamban közvetlenül alkalmazandó rendeletté alakítaná, szemben a bizottság által javasolt irányelvvel, amelynek vonatkozásában további nemzeti jogszabályokról kell dönteni. Az uniós parlament emellett az eredetileg csak a szarvasmarhafélékre, házi sertésfajtákra, jó és kecskefélékre, valamint lófélékre vonatkozó jogszabály hatáját valamennyi mezőgazdasági céllal tartott és szaporított állatra kiterjeszteni. Románia 11,1 millió euró rendkívüli agrár támogatást kap válságkezelésre. Az Európai Bizottság összesen 500 millió eurós támogatási csomagot különített el, ebből 420 millió eurót az érintett tagországok kaptak a tejtermelésben mutatkozó árcsökkenés, az orosz embargó, valamint az asszály okozta károk megtérítése érdekében. A legnagyobb összeget 69,2 millió eurót Németország számára különítették el, majd Nagy-Britannia következik 36,1 millió euróval és Hollandia 29,9 millió euróval. Lengyelország 28,9 millió eurót, Spanyolország 25,5 millió eurót, míg Belgium és Csehország 13 millió eurót kap. Ugyanakkor Litvániának 12,6 millió eurót, Magyarországnak pedig 9 millió eurót különítettek el. A benyújtott mezőgazdasági támogatási kérvények mintegy 5-10%-át ellenőrzik a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség munkatársai az elkövetkező időszakban. Hargita megyében hozzávetőleg 200 terület alapú támogatást igénylő gazdát és 40 állattenyésztőt keresnek fel a megyei kirendeltség szakemberei. Amíg a terület alapú támogatások esetében a korábbi években csak műholdas képek alapján ellenőriztek, most helyszínen történik a kiválasztott 11 000 hektár azonosítása és vizsgálata, amelyet nagyon szigorúan vesznek. Ugyanakkor nem minden feltételt ellenőriznek a gazdák esetében, így lesz, akinél a terület elhelyezkedését, az állatok meglétét, az előírt tennivalók betartását, a szükséges papírok naprakész vezetését, vagy éppen az agrárkörnyezet gazdálkodás feltételeit veszik górcső alá. A földek esetében 3%-os eltérés megengedett, 3-20% közötti rendellenesség esetén az eltérő területre járó támogatás szinte háromszorosát kell visszafizetnie a gazdának. A 20-50%-os eltérés az éves támogatás teljes megvonásával jár, akinek az ellenőrző területének felénél több nem felel meg a kérésben szereplővel, attól nem csak az évi pénzösszeget vonják meg, a következő években sem kaphat támogatást az APA-tól. A Kovászna megyei Szarvasmarha Tenyésztők Egyesületének elnöke Ötvös Mózes szerint a hazai, a magyarországi és az egész európai mezőgazdaság legproblematikusabb ágazata a tejtermelés. Egyre nehezebben adható el a tej és az élő állat. Ha ez így megy, szarvasmarha nélkül marad Európa nagy része. Kongatta meg a vészharangot Budapesten a közelmúltban szervezett 77. országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon. Uniós szintű gazdatüntetés szervezését javasolta, Brüsszelben is fel kell lépniük a gazdáknak, hogy az unió vezetői megértsék az ágazatot fenyegető veszélyeket. Felvetette, romániai székelyföldi bizottságot kell alakítani, amely az Európai Parlamentben az Európai Bizottságnál mutatja be a hazai gondokat és ezek lehetséges megoldásait. A mezőgazdasági minisztérium módosítaná a termelői szövetkezetek megalapítását és működtetését szabályozó 2004-es jogszabályt, jelentette be Daniel Butanoyu államtitkár, aki szerint a módosításokkal vonzóbbá tennék a szövetkezetekbe való tömörülést. A szövetkezet minden tagjának saját tulajdonában marad a föld, az állat, esetenként a termelőeszköz, a szövetkezet csak használatba kapja azokat, viszont a végtermék egy részét közösen értékesíthetik. A szövetkezeti tagok egy sor pénzügyi kedvezményre is számíthatnak, mentesülnek az állatok termények utáni normákra alapozott adó kifizetésétől. Adómentessé válnak továbbá a tagok azon tulajdonai, amelyeket a mezőgazdasági szövetkezet keretében használnak. A szövetkezet jövedelemadót fizet, az első 5 évben 20% kedvezményt kapnak, ugyanakkor számos pályázaton vehetnek részt, nagy összegű visszanemtérítendő támogatásokat igényelhetnek. A mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség igazolásokat ad azoknak a gazdáknak, akik állami jótállással banki hitelt kívánnak felvenni tevékenységük finanszírozásához. A hitel értéke az idei mezőgazdasági évre számított egységes területalapú támogatás és a visszaosztott kifizetések összegének 90%-a lehet. A területalapú támogatás összege 72,69 euró hektáronként, a visszaosztott kifizetés értéke 5 euró hektáronként az első 5 hektárra, és 46,75 euró hektáronként a következő 25-re. Az igazolást annál a kirendeltségnél kérheti a gazda, ahol támogatási kérését letette, az igazolásokat vagy ezek kiadásának megtagadását 5 nap alatt bocsátják ki. A hitelfolyósító bankok listáját a www.apja.org címen lehet tanulmányozni. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a hétvégén megszervezett csíkdánfalvi szarvasmarha kiállításról és gazdanapról számolunk be. Addig Fazakas István énekel.
Nem a sági torony, jaj, de messzire látszik. Annak tetejében kétszár rózsa virágzik. Azt a kétszár rózsát százfelé fújja a szél. Ha meguntál, babám, nem muszáj, hogy szeressél. Szivárvány sejhaj, koszorúza az eget. Elrabolták tőlem a régi szeretőmet. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, ki meg nem érdemelte. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, ki meg nem érdemelte.
A hétvégén Csíkdánfalván a Kubi gödörben immár negyedik alkalommal került sor a Szent Mihály napi vásárra. Hála a jó időnek, nagyon sok gazda és érdeklődő tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt. A lovak, szarvasmarhák, juhok és kutyák felvezetése mellett állatvásárra és hagyományos termékek vásárára is lehetőség nyílott. Az előadósátorban szakmai előadásokat hallgathattunk a beruházási és területalapú támogatásokról, valamint az angusz és pirostarka szarvasmarhákról. A rendezvény színvonalát emelte a karcfalvi, csikjenőfalvi ifjúsági fúvószenekar, a csíkszentdomokosi tenyeres talpas és talpacskák, a csíkdánfalvi vonószenekar műsora, valamint a madéfalvi Kincsem Sportegyesület lovas tornája. Jó, hogyha vannak ilyen állatmustrak, ilyen kiállítások, ha kérdezem Kelemen Hunor szövetségi elnököt.
Ugye itt ez, ami a Karszfalva, Dánfalva határában van évek óta, abból én azt a tanulságot szűröm le, hogy az emberek szívesen jönnek ide, szívesen mutatják meg egymásnak büszkén az állataikat, akár szarvasmarháról, akár lóról, akár birkákról van szó, de az utóbbi 2-3 esztendőben a kutyák is azért, főleg amióta Antal Lilla állatorvos asszony itt a közép-orosz, meg a kaukázusi kutyáknak úgymond az elterjesztőjévé vált. Azon kívül nyilván, hogy büszkén összehasonlítják, hogy ki milyen állatot nevel, találkoznak, beszélgetnek, meghallgatnak egy-egy előadást mezőgazdaságról, vidékfejlesztésről, azokról a lehetőségekről, amelyek a gazdák számára fontosak, támogatásokról, különböző projektekről, és jól érzik magukat így a termés betakarítás idényében annak a vége felé. Én azt gondolom, hogy ilyen pillanatokra szükség van. A közösség építésnek túlzás nélkül mondom, hogy ez is egy fontos momentuma a falusi embernek, a gazdálkodó embernek, mert évközben ritkán ér rá, hogy találkozzon, hogy nyugodtabban egy délutánt vagy egy egész napot eltöltsön, hogy az állatait elhozza és megmutassa, hogy büszkélkedhessen, mert dolgozni kell tavasszal, nyáron, ősszel, mindig munka van, és ezek az őszi vásárok vagy kiállítások, ezek a jó alkalmak itt Felcsikon, a felcsiki emberek számára. Plusz itt vannak a termelők, ugye kevesebben, mint tavaly. Ennek nem tudom, hogy mi az oka, de itt van az egyik szerintem Kedves Tamás legjobb sajtkészítő, és itt vannak a dánfalviak, akik különböző húskészítményekkel már elég régóta a piacon vannak, és mások is, de én ezt a két termelőt hadd emeljem ki, mert ők évek óta minőségi árut készítenek, és ma már azt hiszem, hogy bárhol megállnák a helyüket ezekkel a termékekkel. És az is jó, hogy a felcsiki emberek elfogadták, hogy még mindig jobb ilyen terméket vásárolni, mint mondjuk a tömegtermelésnek a különböző árucikkeit. Ezek mind-mind hasznos dolgok, mind-mind jó dolgok, ezért tartom fontosnak.
Egy idős bácsi mondta, hogy alig várta, hogy megszervezzék, mert itt összefutnak az ismerősök, tapasztalatot is tudnak cserélni. Miért van az, hogy régebben nem voltunk ennyire nyitottak, de ma már merjük vállalni és megmutatni azt, amink van?
Akkor, amikor egy viszonylag új dologgal áll elő az ember Székelyföldön, idegenkedik, nem tudja, hogy mi lesz belőle, megvárja, egyszer lássuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Van egy ilyen egészséges óvatosság, nem azt mondom, hogy zárkozottság, mert a székely ember viszonylag hamar megnyílik, de van egyfajta távolságtartás azzal kapcsolatosan, ami új, ami szokatlan, amivel még nem találkozott. Miután meglátta, megismerte, és azt érzi, hogy ez egy jó dolog neki is, a közösségének is, akkor meg elkezd hozzá ragaszkodni, és már szinte kéri, hogy ne hagyjuk abba, csináljuk újra, a jövő esztendőbe is szervezzük meg. Már ő is úgy készül hetekkel előtte, hogy tudja elhozni az állatait. Egyre többen vannak fiatalok, akik gazdálkodnak, egyre többen vannak, akik úgy gondolják, hogy állattartásból és minden, ami ezzel jár, akár a termékek feldolgozásából is meg lehet élni, érdemes ezzel foglalkozni.
Gondolom, hogy az is számít, hogy milyen csapat szervezi.
Egyrészt, akik ezeket szervezik, ismerik a gazdákat, tudják, hogy melyek a gazdák elvárásai, közéleti emberek, politikusok is nagyon sokan valamilyen értelemben kapcsolódnak a gazdálkodókhoz, akár úgy, hogy ő maguk is gazdálkodó emberek, akár szakmájukból kifolyólag. Ez a közösségi igény, ahogy megfogalmazódott, volt, aki az élére álljon, és hiteles módon tudott az élére állni. Akár Táncos Barnáról beszélünk, akár Haszki Andrisról beszélünk, akár Antal Lilla állatorvosról beszélünk, mind-mind olyan emberek, és akkor most még mindig nem mondtuk a megyei vezetőséget, meg azokat, akik ebben partnerek voltak és partnerek, de mind-mind olyan emberek, akikről az itt élő gazdálkodó emberek tudják, hogy nem a levegőbe beszélnek, hogy ők is kipróbálták, ezzel foglalkoznak, és hitelesek ilyen szempontból. Egy ilyen történetben is a hitelesség fontos. Ezt nem lehet úgy, hogy valaki idejön, és ismeretlenül egy ilyesmit megszervez, annak biztos, hogy nem lesz sikere.
Kedves Tamás vagyok, Csíkenőfalván.
Legtöbbször a piacokon találkozunk, sajtokkal érkezik.
Már több mint 10 éve foglalkozok Most már többfajta sajtot készítünk. Ízesítetteket, félkemény, kemény sajtokat, még laj sajtokat is.
Mi irán nagy a kereslet? Vagy mindent keresnek, ízlések és pofonok kérdése ez?
Úgy jó, hogy minden legyen már. Amikor az asztalra kipakolsz, akkor a vevőnál találkozzuk. Nem a sajt keresem, a másik terméket, hanem minden ed legyen.
Valentirén vagyok, Csíkdánfalváról.
Egy csomó finomsággal érkezett ide a kiállításra és vásárra. Pontosan mivel?
Füstölt kolbász, füstölt szalonna, füstölt sonka, császárszalonna, fehér karaj. Tehát disznóhúsból való házi dologgal.
És mindig állnak itt a stand előtt, úgyhogy bizonyára érdeklődnek az emberek ez iránt.
Igen, van egy családi vállalkozásban egy kis húsfeldolgozónk, és ilyen havi vásárokon árusítunk, tehát minden hétvégén valahova megyünk vásárra.
Gidró Dezső vagyok, Csíkkorcfalva.
Gondolom, hogy zöldségtermesztéssel foglalkozunk, mert nagyon szépek itt a portékái.
És állattenyésztéssel foglalkozunk még, szoros marhatenyésztéssel és ribizlivel.
Mióta kezdtek el zöldségtermesztéssel foglalkozni?
2000-től foglalkozunk, miatt visszadták a földeinket. Tehát változatosan, úgyhogy az állattenyésztés, zöldségtermesztés és fekete ribizli termesztéssel foglalkozunk. Szörpöket csinálunk, lekvárokat belőle.
Kiállításokon, vásárokon próbálja értékesíteni?
Kiállításon minden hónapban van Csíkszeredában. A hónapi vásár, oda megyünk, Gyergyó van minden szombaton, és itthon.
Béla Csongor, Csíkdánfal polgármestere.
Milyen az állatállomány most 2015-ben itt Dánfalván? Több van, mint 4 évvel ezelőtt, amikor kezdődtek ezek az állatkiállítások és állatvásárok.
Jelentősen több állat van, nagyon nőtt a létszám, évről évre növekszik, erre több fiatal próbálkozik új formot indítani, vagy a meglevőt bővíteni, pályázatokat próbálnak kihasználni, próbálnak most már olyan állatokat, ami törzskönyves, teljekontrollos. Látszik, hogy észszerű gazdálkodás indult el.
Mi motiválja a gazdákat?
Hát a vidékünkön jól látszik, hogy az ipar nincs, tehát az egyetlen megélhetési forma az a mezőgazdaság, és rájöttek a gazdák arra is, hogy állatot tartani is csak úgy érdemes, ha olyan tartasz, ami kijövedelmező.
Ezért gondolom, hogy olyan sok parlagon maradt terület nincs is.
Nincs, tehát elmondhassuk, hogy egyáltalán műveletlen terület nincsen. Ami olyan terület, hogy nem lehet kaszalni, az legeltetik, a benti szántokat pedig erre jobban kihasználják, sillókukoricának, gabonaféléknek, úgyhogy elmondhassuk, hál' Istennek, hogy minimálisra csökkent a parlagon maradt területünk.
A gazdák tevékenységén, az állatállományon látszik az, hogy ezeken a rendezvényeken ilyen minőségi előadások vannak, és minőségi a szervezés. A mindennapi életben alkalmazzák a gazdák? Táncos Barna szenátor.
Szinte már röstölködve említte minden egyes vásáron, főleg itt Dánfalván, hogy hihetetlen az a minőségbeli fejlődés, amelynek szemtanúi vagyunk itt Felcsíkon. Egy olyan gyönyörű piros tarka állományt tenyésztettek ki a gazdák az elmúlt néhány évben, 10 év alatt, hogy csodájára járhat gyakorlatilag az egész ország. Az előbb itt említették a kutya kiállítás felvezetésével kapcsolatosan, hogy nem minden kutya, amelynek levágják a fülét, közép-ázsiai, hát ezt mondhatnánk a piros tarkára is, hogy nem minden tehén, amelyik foltos, és van benne piros, az piros tarka tenyészállat. Tehát ezt megtanulták itt a felcsíki gazdák főleg. Nagyon sok a törzskönyvezett állat, egyre szebb állományt találunk a kis gazdaságokban is. Ez a mi célunk, hogy a kis háztáji gazdaságunkba vigyünk be olyan szakmai tudást, hogy hatékonyabbak tudjanak lenni, hogy fenntartható fejlődést tudjanak a családi gazdaságnak biztosítani. Ez egy óriási elégtétel számunkra, főleg itt a felcsíki körzetben, hogy az országból mondhatom, itt van a legszebb piros tarka állomány, amelyet háztáji gazdaságokba, családi gazdaságokba találhatunk. Ennek egyértelműen az egyik mozgató rugója a tavaszi kiállítás, ahol szakemberek pontozzák az állatokat, ahol évről évre 2-3-szor is előadást tartunk arról, hogy hogyan kell kinézzen egy tenyészállat, milyen tenyészbikákat lehet használni, és ezzel rengeteget javult a termelés, a hatékonyság itt a felcsíki gazdaságokban.
Az elmúlt 10 percben a hétvégén megtartott 4. csíkdánfalvi állatvásárról számoltunk be. Méz Fesztivál keretében népszerűsítik a mézet, a székelyföldi töltött káposztát már határon túl is ismerik. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A Székelygazda legfrissebb számában is érdekes témákkal, hasznos információkkal várják az olvasókat a lap szerkesztői. A tavalyi szinthez képest háromszor nagyobb, 500 lej helyett 1600 lejes támogatásra számíthatnak idén a szarvasmarhatartók, állítja Dániel Konstantin mezőgazdasági miniszter. Hektáronként 960 eurós külön támogatással serkenteni idéntől a hazai burgonyavetőmag termelés bővítését a mezőgazdasági minisztérium. A vándorméhészek átlagosan 35-40 kilós, míg az állóméhészek mécsaládonként 20-22 kilós mennyiségekkel zárták az idei méztermelési évet, ez pedig a hozamok alapján jó közepesnek felel meg, tudjuk meg Domján Leventétől. Tejhűtőtankra és Ecomilk vásárlására nyert támogatást Hargita megye tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületétől a Csíkszentmiklósi Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete, így várhatóan novemberben már az Egyesület által működtetett tejcsarnokban is elkezdődhet a tej begyűjtése. 5 millió eurós részben uniós pályázati támogatásból finanszírozott beruházással keményít a Székely-Szentléleki Gordon tejfeldolgozó. Többnapos szakmai tapasztalatcserén vettek részt szeptember elején a Székelyföldi Bioegyesület tagjai. A tanulmányút keretében a Hargita megyei gazdák vajdasági biogazdaságokat látogattak meg, derül ki Dacó Dénes írásából. De olvashatunk arról is, hogy csiperke termesztéssel foglalkozik a fenyőkúti tanyavilágban István Zoltán. Új burgonya csomagoló gépsorral bővült a Csíkszentkirályi Agromek mezőgazdasági vállalkozás, tudjuk meg a cég igazgatójával, Darvas Bélával készült interjúból. Olvassák bizalommal a Székelygazda szeptemberi lapszámát.
Már van Isten állatnál szebb is, jobb is, ragyogó csillagom. Nincs korondod olyan asszony, mint Turiné komám, asszony, helyted rám, mosted rám. Turóval süti a lepény, oda várja a sok legény, helyted rám, mosted rám. Ha lepényem megettétek, sári lányom, elvegyétek, helyted rám, mosted rám. Itt rá, holnap tedd rá, holnap után jobban tedd rá, helyted rá, most tedd rá. Itt szad tedd rá, holnap tedd rá, holnap után jobban tedd rá, helyted rá, most tedd rá.
Cseh Judit énekelt. A következő percekben néhány október elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A kürtésben véglegesen leszedhetjük a nyár folyamán felrakott és azóta állandóan cserélt almamolyfogó öveket. A hullámpapír öveket tartalmukkal együtt elégetjük, vagy az áttelelő almamoly nemzedék tavaszi rajzásának megfigyelésére használjuk fel azokat. Érdemes ezzel egy időben a fák törzsére egy másik típusú övet, a hernyóenyves övet felerősítenünk. A 15-20 cm széles ragasztóval bekent övek célja a kis téli araszoló és a nagy téli araszoló szárnycsökevényes, repülni nem tudó nőstényeinek összegyűjtése, a tojásrakás ezáltal a hernyók tavaszi kártételének megelőzése. Az öveket december elejéig, a lepkerajzás végéig hagyjuk a fákon, leszedés után égessük el azokat. Ugyanezt elvégezhetjük az almafáinkon is, de megkezdhetjük a károsító gérítését szolgáló ápolási, tisztogatási munkákat is. Vágjuk ki az idős, odvas, terméktelen, nagymértékben fertőzött fákat. Helyettük most telepítsünk újakat. A fák nyugalmi állapotában esedékes mechanikai növényvédelmi munkákat egészen rügyfakadásig végezhetjük. Lombhullás előtt a mandulafáknál a stigminás levéllyukacsosodás és ventúriás varasodás áttelelő alakjainak kifejlődését kell megakadályoznunk, ezáltal a tavaszi fertőzések létrejöttének mértékét csökkentjük. A fántelelő gombafonálzat pusztítása és a konidium képzés gátlása érdekében rézszulfát vagy rézoxiklorid hatóanyagú készítménnyel permetezzünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Az illatosító anyagokat, mint például a rum vagy vanília, mindig a végén adjuk az édességhez, szörpökhöz. A mártásos ételeknél a rántást helyettesíthetjük eresztékkel is, ami nem egyéb, mint hideg vízzel simára kevert liszt. A zöldséget nedves törlő ruhába burkolva tarthatjuk frissen. A diétás ételeket vízzel telt edényben tegyük a sütőbe, hogy a zsiradék ne bomoljon fel bennük. A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet műsorunkat hallgatják, néhány hétvégi rendezvényre hívjuk fel a figyelmet. Ha üres a kamrája és hagyományos helyi termékekkel szeretne felkészülni a télre, látogasson el a csíkszeredai Szabadság térre október 9-én és 10-én a Székelyföld napok keretében megrendezett csíkszeredai őszi vásárra, amelyet Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei Agrárkamara és Csíkszereda megyei jogú város polgármesteri hivatala szervez. A vásáron megtalál mindent, mi szemszájnak ingere, legyen az élelmiszer vagy kézműves termék, mindkét napon 9 és 17 óra között. Pénteken és szombaton bemutatókat tart a Székely Sajtkészítők Egyesülete, kulturális programok és mézfesztivál is várja a látogatókat. Ez utóbbiról Baracsilla Mária, csíkpálfalvi méhészt kérdezzük.
Negyedik alkalommal rendezzük meg a mézfesztivált, amit köszönhetünk a Hargita megye tanácsának is. Közösen rendezzük az őszi vásárral egyben, és azért elég sok támogatást kapunk tőlük is.
Ilyenkor hány méhész gyűl össze Csíkszeredában?
Akinek az ideje megengedi, mindenki külön meghívót kap. Nem tudjuk erről a létszámot, de elég jó látogatottság szok lenni.
A Csiki medencéből jönnek a méhészek, vagy egész Hargita megyéből?
Csiki medencéből is, igen, Hargita megyéből többnyire, már a Méhész Egyesülettel közösen rendeződik ez a fesztivál. Viszont vannak külföldi vendégeink is, Bajáról, Zalaegerszegről, Kaposvárról szoktak mézlovagok jönni. A mézet szeretnénk elsősorban népszerűsíteni, használjon minél több mézet, ugye mindenki, az a célja, és szép egy ilyen rendezvény, hasznossá, kellemessé teszi a hetünket.
Több méz fogy egy ilyen alkalommal, mint mondjuk egy akármilyen másik kiállításon vagy vásáron?
Igen, tehát igyekszik mindenki ugye a standát minél szebbé tenni, minél varázslatosabbá tenni. Napközikbe mennek el a mézlovagok a héten, mézet osztogatnak a gyerekeknek, azon kívül még rajzversenyt hirdetünk meg, a gyerekek napközikbe iskolákba rajzolhatnak, odahozhatják a rajzokat a térre, minden megjelent személy fog kapni, hogyha rajzolt egy ilyen kis kóstoló mézet, úgyhogy igyekszünk minél több embert bevonni ebbe a rendezvénybe.
Amióta szerveződik ez a rendezvény, azóta többen fogyasztunk mézet, mint mondjuk az előtt?
Én azt figyelem meg, hogy évről évre népszerűbb, jobban kilátogatnak erre a vására, és igyekeznek a téli mézüket itt beszerezni.
Baracsilla Mária, csíkpálfalvi méhészt hallották. Szombaton, október 10-én Kápolnásfaluban, Homorodlokán gazdanapot tartanak. A rendezvényen szakmai előadásokat hallgathatunk, lovakat, kutyákat, disznókat és kisállatokat vonultatnak fel, de állattartási felszerelések kiállítása és vására, mezőgazdasági gépek kiállítása és kulturális programok is lesznek. Hogy mindenre miért van szükség, megtudjuk Táncos Barna szenátortól.
Az őszi vásárokkal az a tapasztalatunk, hogy ha a regionális vásárokat szervezünk, akkor sokkal nagyobb az érdeklődés. Ezért indítottunk gyakorlatilag ezelőtt 4 évvel útjára egy sorozatot. Minden ősszel mikrorégiókba szervezünk állatvásárt, amelyhez mindig csatolunk egy szakmai, rövid kis konferenciát is, és ezt tartom az egyik erősségének ezeknek a vásároknak, hisz nem csak egy szórakozás, nem csak egy adásvételre lehetőséget nyújtó rendezvény, hanem minden évben legalább két órás konferenciát, 4-5 előadást tartunk ezeken a vásárokon. A kápolnási, az udvarhely környéki települések számára nagyon fontos, ott is nagyon sok Szentegyháza, Kápolnás falu, Máré fal, azon a részen is nagyon sok a szarvasmarha tenyésztőgazda.
Táncos Barna szenátor válaszolt kérdésünkre. A hétvégén káposztavágás és vásár lesz Szépvizen. Ferenc Tibor polgármestert Dacó Dénes kérdezi.
A kommunista rendszer előtt Szépvizen egy nap vágták a káposztát, gyakorlatilag a régi hagyományokra támaszkodva próbáltuk újra szervezni és visszarendezni a hagyományos káposztavágást.
Kik termelnek káposztát a Szépvízi nádon?
A Szépvízi nádon sajátos módon folyik a káposztatermesztés, hiszen a három település, Szépvíz, Szemiklós és Borzsova, minden összes lakójának területe van, ugyanis egy-két áras parcellák, tehát szinte azt mondhatnám, hogy veteményes kategóriába van kimérve a terület, és minden családnak káposztaföldje van.
Az elmúlt évek közös szüreteinek, káposztavágási ünnepeinek milyen hozadéka volt? Hatással volt-e ez a káposzta termesztésre?
Mindenképpen, ugyanis tudva lévő dolog, hogy egy-két áron géppel dolgozni nem lehet. A gazdáknak egy része ezeket a területeket felhagyta, de amióta megszerveztük ezt a úgynevezett hagyományos káposztavágást, ezt az ünnepet a területek mind gazdára találtak, és mindenki visszaállt úgymond a saját területére, és boldogan termeszti a káposztát.
Milyen is ez a Szépvízi káposzta, mitől jó?
A Szépvízi káposzta nem olyan, mint a nótában, hogy kerek a káposzta, egy lapos fejű káposzta, nagyon vékony héjú káposzta, nagyon ízletes káposzta, és az, aki egyszer ebből a káposztából vásárolt, azok mindig visszajárnak.
Nem csak káposztavágásra, de káposzta vására is készülnek szombaton. Azok, akik káposztát szeretnének vásárolni, mikor kell a Szépvízi nádra jöjjenek?
Itt mindenképpen felhívom a hallgatóság figyelmét, hogy kötelező módon délelőtt kell, mert reggel viradatkor az emberek kijönnek a káposztaföldre, és ez az egész rendezvény úgy délig leszokott zajlani, 12-1 óra körül szokott úgymond a vásár bomlani.
Ferenc Tibor polgármestert hallották. Pénteken és szombaton Ákosfalván immár második alkalommal kerül megszervezésre a mezőgazdasági vásár és kiállítás. Az eseményen számos zöldség és gyümölcstermesztő, kézműves, mezőgazdasági gépek és traktorok forgalmazói vesznek részt a Nyárád és Kükülömentéről, a Maros, illetve a Görgény völgyéből. Az esemény helyszíne az Ákosfalvi Sport és Szabadidőközpont. Mindenik rendezvényen szeretettel várják az érdeklődőket.
Sikertörténetek.
Mikrofonunk előtt Bajko László, gyergyószentmiklósi vállalkozó. Mióta jött az ötlet, hogy töltelékes káposzta gyártásba fogjanak?
Az ötlet az viszonylag régi, közel 10 éves, de gyakorlatilag 5 éve, hogy nekifogtunk Gyergyószentmiklóson, és elindítottuk a székelyföldi töltött káposzta manufaktúrát, ami keretén belül úgymond egy székely saját családi recept alapján töltelékes káposztát készítünk, készre főzzük, lefagyasztjuk, és megpróbáljuk ezt úgymond a világ elé juttatni, nem csak Gyergyószentmiklóson, Hargita megyébe vagy Romániába áruljuk, hanem más országokba is sikerült kijuttatni. Ez idő alatt lépésről lépésre ennek a terméknek a gyártása egy bizonyos ideig nőtt, utána kiderült, hogy ez a termék a hideg időszak terméke, nyáron, a meleg hónapokban nem igazán eladható. Most már egy szezonális tevékenységünk lett ez, de a téli hónapokban 7 nappá téve dolgozunk, valójában a töltött káposzta, mint termék nem bukott meg, hanem jól vizsgázott, csak sehogy nem tudjuk meggyőzni az embereket, hogy a mics helyett töltött káposztát tegyenek.
Amikor idény van a töltelékes káposztára, akkor 3 váltásból is kell dolgozni?
Hát 2 hosszított váltásunk van, technológiai folyamatból nem fér bele se, hogy a 3 váltás. Egy csomó olyan munkafolyamat van, mivel manufakturálisan kézzel történik ez a termék, hogy nem tudtuk kialakítani a 3 váltást, de ez a 2 hosszított váltás úgy majdnem a 24 órát lefödi. Ilyenkor be kell vonjuk azokat az ügyeskező asszonyokat minél nagyobb számba, hogy tudjunk eleget tenni a kérelemnek. Tehát a decemberi hónap az gyilkos hónap számunkra, nagyon sokat kell dolgozni, nem utolsó sorban október, november és január is ilyen.
Akkor állandó alkalmazottja nincs a cégnek? Vagy van, de kevés számú, és inkább ilyen szezonmunkásokkal próbálják lefedni?
Alkalmazottunk van, tehát a téli hónapokra szezonálisan még alkalmazunk, viszont az alkalmazottaink azok nyáron is dolgoznak, kellett haladni úgymond az idővel, az időt úgy értem, hogy mivel kiderült ez a szezonalitás, meg kellett keresni, hogy ebbe az egységbe, ahol 130 ezer eurót fektettünk be, munkát kellett találni, és ez a munka nem lett más, egyik nagyon jó Gyergyószi Miklósi mesterszakás barátommal összefogva, összeülve kialakítottunk egy pár leves alapot, és erdélyi konyha márkanév alatt forgalmazzuk. Ezek a leves alapok pillanatnyilag négyen léteznek, a parasztcsorbánk, erdélyi csorbánk, a gyergyói örményleves, angázsából leves maga nemibe, és van egy lucskos káposztánk. Kialakítás alatt vannak még más receptek is. Úgy néz ki, hogy ezek a leves alapok beváltak lettek. Lépésről lépésre a forgalmazás nő, és az, ami biztató az egészben, az, hogy eltaláltuk ezt az ízet, az, hogy akik vásárolnak, azok kuncsatjainkká válnak. Nagyon sok jó visszajelzés van, tehát adott pillanatban sokan vasárnapi ebédként is használják.
Ahol a töltelékes káposztát meg lehet vásárolni, ott a leves alapokat is? Vagy a kettő az két értékesítési hálózatban található meg?
Zömivel egy értékesítési hálózatban is megtalálhatók. Van olyan eset, amikor ugye a töltött káposzta az fagyasztott termék, más a logisztikája, szállítása. Van, amikor külön válik a levesektől, de az üzletekben, ahova bejutunk és ahol a termékeinket forgalmazzák, ott mindkettő megtalálható. Valahol igyekszünk, hogy a kettő egymás mellett legyen, amennyire lehet.
Mennyire szempont az, hogy helyi alapanyagból dolgozzanak? Vagy legalábbis, ha nem helyi, de erdélyi.
Amennyiben ez megvalósítható, mindenképpen arra törekszünk, hogy helyi alapanyagokból dolgozzunk. Tehát a helyiségen kívül az egy nagyon fontos dolog a minőség. És ahogy mondtam, hogyha az ár és a minőség adott Székelyföld határain belül, akkor adott pillanatban, ha banikkal drágább, akkor is itt vásárolunk. Tehát ez egy fő szempontunk, de vannak dolgok, amit ha akarunk, se tudunk itt megvenni. Az igazi töltelékes káposzta savanyított káposztából készül, ezért is született ez a gondolat, és az elképzelés, hogy ezt azért forgalmazni kell, mert nyáron nem igazán jutnak hozzá az emberek savanyított káposztából készült töltelékhez. És ezt a káposztát úgymond megvásároljuk, és mi savanyítjuk. Így lehet gyakorlatilag dolgozni belőle. Tehát a káposzta levélnek a hajthatósága az a savanyítás alkalmával alakul ki. Ellenkező esetben, hogyha ezt nyári káposztából csináljuk, ugye akkor ezt lobbasztani, gyakorlatilag gőzölni kéne, hogy használható legyen, és erre úgy egy kicsit nehezebb a technológia, és valójában a székelyföldi töltött káposzta szószoros értelmében a savanyú káposztából készül.
És csomborral.
És kimondottan csomborral, igen.
Vagyis borsika fűvel, ahogy ismerik esetleg határon túl. A leves alapokhoz a zöldség, az is a Gyergyői medencében terem, vagy van, amit esetleg ilyen zöldségtermő vidékekről szereznek be?
Mivel a Gyergyői medence abszolút nem híres arról, hogy itt a zöldség megteremne, csak a murkot az, ami innen tudunk vásárolni a megfelelő minőségbe, mennyiségbe, a többit azt vásárhely felé levő falvakba, tehát a melegebb vidékekről szállítjuk be. Vettünk egy asszalókamrát, ugye ebbe a leves alapokba szállított zöldségek vannak. Azokat a zöldséget, amit meg tudunk vásárolni és kellő módon tudunk darabolni, aprítani, azokat mi szállítjuk magunknak, amit meg nem, azt készen vásároljuk, úgymond szárítva, megfelelő vállalkozásoktól. Emellett kihasználva a gyergyói hegyek adottságait, ebbe a szárító kamrába fekete áfonyát szárítunk, akkor, amikor ennek az érési ideje van. A tavaly kezdtük ezt a tevékenységet, azt a mennyiséget, amit lemertünk szárítani, ugye, mert egy MERS is kellett ehhez, hogy idegen piacra úgymond belépjünk. Azt rövid időn belül sikerült eladnunk, egy 60 g-os, 100 g-os és 250 g-os kiszerelésbe csomagoltuk. Reményeink vannak, hogy az idéntől nagyobb kapacitással tudjuk művelni, és ez is egy olyan láb lesz, egy külön lábunk, amin a töltött káposzta mellett, a levesek mellett, úgymond egy kicsit az áfonya lábunkon is fogunk állni mi vállalkozás.
Kézműves termékekről van szó, bizonyos munkafázisokat lehet-e gépesíteni?
Nagyon kevés munkafázis lehet gépesíteni. A töltött káposzta készítésnél egyedüli gépesített munka gyakorlatilag a hús és más beltartalomnak, tehát azt, amit beleteszünk, a rizs, a paprika, a hagyma és fűszereknek az összekeverése. Ez egy ilyen viszonylag elég nagy, speciális keverőbe tevődik bele, ami tökéletesen összekavarja. És akkor, amikor ilyen 60-90 kilós mennyiséget kavarunk be egyszerre, akkor ezt ugye nőknek, ugye az ott dolgozóknak kézileg elég nehéz volna megcsinálni. Ide ezt muszájul, ezt így alakítsuk. Azon kívül a többi az, tehát semmivel nem tud változni, nem találták ki még a töltött káposzta készítő gépet, mivel hogy a levelek ezek nem egyformák, ezt mindig ugye szemmel el kell dönteni, hogy mekkorára, hogy tűröm. Sajnálkozunk rajta, de ez van, hogy a töltött káposzta gépjeinknek olyan neveik vannak, hogy Ilonka, Julianna, Mária, és ezek nők, ők készítik.
Kimondottan székely nevek. A visszajelzések milyenek? Határon innen vagy határon túl kedveltebb inkább a termék?
Függetlenül attól, hogy ez a töltött káposzta egy vitatott eredetű élelmiszer, akár még a japánok is maguknak tartják egy kicsit, de a székelyföldi töltött káposztát zömével magyar emberek fogyasszák, és bizonyos mértékben a román kuncsartjaink is vannak, de mindenképpen döntő többségben magyarok. Ezek lehet, hogy akár Svájcban, vagy akár kicsit tovább élnek, Svédországban is szállítottunk, Francia, Olaszországban, de úgy, ahogy mondtam az előbb, zömével magyarok.
Az ellenőrző szervekkel gondok vannak-e? Mert ők is szeretik, gondolom, a töltelékes káposztát, a leves alapot, és hogyha nincsen hiba, ők akkor is ellenőriznek.
Én ebből a szempontból azt mondhatom, hogy nekünk problémáink nem voltak. Egy új befektetésként, úgymond új épületként építettük ezt az egészet. 100%-ban megfelelően az uniós előírásoknak olyan dolog nem volt, amivel bele tudtak volna akadni. A HCCP, még mindenféle fajta minőségbiztosítási rendszernek eleget teszünk. Akkor, amikor Magyarországon az Aldinak szállítottunk, akkor osztrák auditáló céget küldtek ki, és nekünk is megelégedésünk, és azt kell mondjam, hogy büszkeségünk volt az, hogy a létező 100 pontból 96-ot értünk el, úgy, hogy osztrák emberek vizsgálták be azt, hogy betartjuk ezeket a lépéseket, és minden olyan kritériumot, ami egy minőségi termék előállítására szükséges. És betartottuk, és mai napig is betartjuk, ezután is be akarjuk tartani. Reméljük, hogy az ellenőröknek ez tetszik, és békünket hagynak.
Sikertörténetünkben ma Bajkó László gyergyószemmiklósi vállalkozót ismerhették meg. Most méhészkedő hallgatóinkat emlékeztetjük az októberi tennivalókra.
A méhészeké a szó.
Ebben a hónapban alig akad a méheknek keresni valójuk a szabadban. Napos időben itt-ott egy kis virágpor, egy-két csepp nektár segítheti még a családokat a tartalékkal való takarékoskodásban. Az első dér azonban ezt a lehetőséget is elviszi. Éppen ezért a méhek szívesen kísérleteznek más családok kijárójánál. A rablás megelőzése véget szűkítsük le a kijáratokat, és igen óvatosan kezeljük a méheket, ha erre egyáltalán szükség van még. Ha a betelelés munkáit nem végeztük el szeptemberben, most már haladéktalanul pótoljuk a hiányokat, a varroaatka írtásáról se feledkezzünk meg. A hónap vége felé már nincs fiasítás, és nagyon hatékonyan tudunk védekezni, mikor az időjárás megengedi. Ha önhibánkon kívül, vagy akár saját hibánkból kevés élelemmel teleltek be családjaink, lépes méz vagy főzött kemény cukorlepény keretekre helyezésével megkísérelhetjük áttelelésüket. Ezzel a kényszer megoldással lesz némi esélyük, hogy megérjék a tavaszt. Most már takarjuk be gondosan a családokat. Ezzel a méhek életerejét óvjuk és a téli fogyasztást csökkentjük. A takarást nem csak felülről, hanem oldalról is takarjuk. A kijáratot fogasszűkítővel védjük az egerek, cickányok behatolása ellen. Ha szabadban teleltettünk, akkor készítsük elő erre a kaptárokat. Minden felesleges lép kerüljön ki a kaptárból. A fészek nagyságát mindig a népesség határozza meg. A fészken kívüli lépek, ha a kaptárban hagyjuk, megpenészednek. A kaptártetőket is helyezzük úgy el, hogy az esővíz, hólé ne jusson be a kaptárba.
A méhészeké a szó.
A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt ajánlója. Ma Mészöly Ágnes Süni Manó című könyvét ismertetjük. Süni Manó egy manólány, akinek fekete színű süni frizurája van, és egy véletlen folytán egy éves kötelékbe kerül egy második osztályos kislánnyal. Ennek a közösen eltöltött évnek a krónikája a regény szeptembertől szeptemberig egy budapesti négy gyerekes értelmiségi család mindennapjaival, karácsonyozással, farsangi bállal, húsvéti tojáskereséssel, lábtöréssel, bárányhimlővel, palacsintasütésekkel. A könyv 5%-os kedvezménnyel megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban. Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron utca 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol októberben 10-25%-os kedvezménnyel ajánlják a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit. Itt hívjuk fel figyelmüket a Gutenberg könyvesboltok októberi könyvbarát kedvezményére, 10-40%-os kedvezménnyel kínálják a Babilon könyvkiadó köteteit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A pontos idő 12 óra 52 perc, nyereményjátékunk következik. Augusztus 25-én azt kérdeztük önöktől, hogy mióta méhészkedik a fenyédi Ambrus Zoltán. A helyes válasz 2001 óta. 19 hallgató küldött megfejtést, két játékos hibás választ adott. Akkor nézzük, kiknek kedvez ma a szerencse. A Koba könyvkereskedése 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Aki ezt megnyeri, ő Kádár Tünde Rigmányból. A Keleti Könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, aki olvashatja. Ő Bátori András János, székelyberei hallgatónk. A Pálász Akadémia könyvkiadó Balási András, mintha Égi Hinta című verses kötetét ajánlotta fel, aki elviheti. Ő Sebestyén Zsolt, Székely Szent Tamásról. A Kükülökeményfalvi Joli meg szósz és mustárgyár viszont egy termékcsomagot ajánlott fel, aki elfogyaszthatja. Ő Mihály Julianna Lövétéről. A nyerteseknek gratulálunk, aki nyert egy hónapig nem játszhat, akinek viszont nem kedvezett a szerencse, még próbálkozhat. Már is mondom az újabb feladványt, válaszaikat október 12-ig várjuk e-mailben és levélben. A mai kérdésünk, hogy hol szerveznek a hétvégén mézfesztivált? Megismételem a kérdést, hol szerveznek a hétvégén mézfesztivált? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a helyes válaszhoz elérhetőségeiket is mellékeljék, pontos posta címet és telefonszámot, különben nem veszük figyelembe megfejtéseiket. Válaszaikat a következő címekre küldhetik.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
7 perc múlva 13 óra, a 13 órai híradóban többek között szó lesz arról, hogy a szabadságszobor felállításának 125. évfordulóját ünnepelte Aradon a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Szabadságszobor Egyesület, valamint első ízben szervezik meg az Erdély Magyar Középiskolás Sportolimpiát. Szép Zoltán várja majd önöket, most pedig kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt a Gazda Életben.
A káposzta és a burgonya kilója 1 lej és 1 lej 20 bani, a fehér hagymáé 2 lej és 2 lej 50 bani, a vörös hagymáé 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója 7 lej és 8 lej, a zöld hagyma kötése pedig 1 lej, a petrezselyem zöld, kapor és celler zöld kötése 50 bani, a tárkony és a csombort kötése 1 lej, a celler darabja és a fehéretek kötése 1 lej és 1 lej 50 bani, a petrezselyem kilójáért viszont 3 és 4 lejet kell fizetni. Az alma kilója 2 lej 50 bani és 4 lej, a körtéje 3 lej 50 bani és 6 lej, a szőlő kilója 2 lej és 4 lej, a sajté és az ordái 16 lej, a tejlitere 2 lej 50 bani és 3 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Hudi István és népi zenekara muzsikált. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között dr. Balogh Pál Barna állatorvossal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk Málnási András, a Marosvásárhelyi Málnási László Gombász Egyesület elnöke lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Gyergyó remetéről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Madé falváról hallhatnak. Perceken belül hírek, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Vége, vége, vége már, elmúlott a nyár, ami szerelmünknek is éjfellegzett már. De ide, 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 gyere rózsám, a te szíved legyen közel hozzám. Denne, denne, denne csalogasson, hogy a szívem nehogy megszabadjon. Denne, vége már, de jaj, de nagyon fáj, hogy vége, vége, vége már, hogy elmúlott a nyár. De ide, 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 gyere rózsám, a te szíved legyen közel hozzám, denne, denne, denne csalogasson, hogy a szívem nehogy megszakadjon. De ide, 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 gyere rózsám, a te szíved legyen közel hozzám, denne, denne, denne csalogasson, hogy a szívem nehogy megszakadjon.
Zsombori Róbert énekelt, kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdélet műsorunkba. Dacó Dénes, Dobos Levente Szilveszter és Tomádorin műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.hu honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Szilágyi Sándorral és Miklós Szilviával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.
Icaka, ha mondom, ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, gyere be. Nyitva lesz a kicsi szobám ablaka, este gyere, késő este. Icaka, icaka, ha mondom, ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, gyere be. Nyitva lesz a kicsi szobám ablaka, este gyere, késő este, éjszaka, éjszaka, ha mondom.
Bánom, és én bánom, és én, akárhogy szidják a babámat.